köszöntöm Önöket, Sós Viktor vagyok, a műsor szerkesztője.
Mai műsorunkban folytatjuk a Magyar Tudományos Akadémia egyházi mecénásairól szóló beszélgetésünket, abból az apropóból, hogy 2025-ben 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia, és egy nagyon reprezentatív kötet jelent meg Klement Judit szerkesztésében a Magyar Tudományos Akadémia mecénásai címmel. A kötetben szerepel Bárány Zsófia kutatása, amely a beszélgetésünknek az apropóját adja, egyházi mecénások a Magyar Tudományos Akadémia életében. Erről beszélgetünk. Vendégünk Bárány Zsófia történész, az Országos Széchenyi Könyvtár Lipták Dorottya sajtótörténeti kutatócsoportjának tudományos munkatársa. Múlt héten Hajnagy Lajos kalocsai érsek mecénási szerepével fejeztük be, és talán nem véletlen, nyilván egy püspöknek is vannak lehetőségei, de egy érseknek komolyabb az egyházon belüli szerepe, lehetősége, illetve már egy korábbi püspökség vagy több püspökségen jelentős egyházi feladatokat betöltő személy emelkedik az egyház következő ranglétrájára, lépcsőfokára. Hajnagy Lajos után talán érdemes kitérni egy másik kalocsai főegyházmegye élén álló személyre, Császka Györgyre. Kérem arra Bárány Zsófiát, hogy nézzük meg, hogy neki milyen szerepe volt a Magyar Tudományos Akadémia egyházi mecénásai között, illetve őt követően kik azok az egyházi személyek, akik a 19. század második felében végén meghatározók abban, hogy a Magyar Tudós Társaságot pénzzel vagy egyéb más formában támogassák.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Köszönöm a kérdést. Valóban Kalocsánál hagytuk abba, illetve Hajnagy Lajos felett tartott emlékbeszédnél, és ugyanakkor Kalocsánál vegyük föl akkor ezt a fonalat. És hogyha a kutatásokban említettem Kalocsa kapcsán Lakatos Andor nevét, akkor most a már említett Császka György esetében, illetve a művészetpártolói mecenatúra kutatások esetében Lakatos Adél nevét kell megemlítenünk, hisz így, ahogy a előző beszélgetésből kiderült, hogy én azt gondolom, hogy ez a kutatás, ez még csak most kezdődik, ez a mecenatúra kutatás, tehát ez a beszélgetés is azt fogja számunkra mutatni, hogy mennyi anyag rejlik még, mennyi lehetőség és megválaszolatlan kérdés ezzel a tematikával kapcsolatban, vagy azzal a tematikával kapcsolatban, hogy az egyháziak hogyan járultak hozzá a magyar tudós közösség, a Magyar Tudományos Akadémia létezéséhez. Tehát akkor vissza Kalocsára és Császka Györgyhöz. Hajnald halálát követően egy másik jelentős mecénás került a kalocsai főegyházmegye élére. Császka György művészetpártoló tevékenysége szepesi templom felújításainak és az országos kiállítások az 1876. évi árvízkárosult javára rendezett tárlat, az 1884-es országos történeti ötvös műkiállítás. Tehát ezeknek a támogatásának köszönhetően hamar ismert lett. Szintén országos hírnévre tett szert püspöksége idején gyorsan gyarapodó gyűjteménye. Már szepesi püspökként is elkötelezetten támogatta az 1872-ben alapított Iparművészeti Múzeumot. Mindemellett, hogy 500 forintot adományozott az akadémia falfestményeire, Munkácsi Mihály Hajnagy Lajost ábrázoló festményét is átengedte az intézetnek. Ez azért fontos, mert megjelenik a képi ábrázolása azoknak a személyeknek, akik hozzájárulnak az akadémia működéséhez, és ez egy nagyon fontos ábrázolás, hisz maga Munkácsi az, akitől származik ez a festmény, illetve a készítője, és ugye a már kiemelt Hajnagy Lajosról készült. Tehát vissza Császka Györgyhöz, 1895-ben pedig, miután beválasztották az igazgató tanácsban, kijelentette, hogy örömmel vesz részt az akadémia anyagi ügyeinek intézésében, és azzal kezdi meg tanácsosi működését, hogy 10 000 koronás magyar földhitelintézeti záloglevéllel járul hozzá az alaptőkéhez. A jótékonykodásáról és a nőnevelés támogatásáról ismert francia származású Bonnász Sándor, hogy akkor még lépjünk egy következő személyhez, tehát Bonnász Sándor szintén nagyobb összegekkel támogatta a tudós közösséget. A csanádi püspök a díszterem falfestményeire 1000 forintot adott, a kimutatások szerint pedig 1865 és 73 között. Az egyháziak részéről az egyik legjelentősebb összeggel, több mint 24 000 forinttal támogatta az intézetet. A csanádi püspök adományai a primási támogatások mértékét idézték. Miért? Az 1918. évi hivatalos kimutatás szerint ugyanis egyes primások több mint 30 000 forinttal támogatták az akadémiát. Szitovszky János esztergomi érsek, aki 1853-ban lett az NTA igazgató tanácsának tagja, 6 000 forintot adományozott az akadémia székházára 1860-ban, és további több mint 10 000 forintot annak tőkéjére. Utóda, az egyebek mellett a Keresztény Múzeumot megalapító és az önálló primási könyvtárat létrehozó Simor János pedig 1000 forinttal járult hozzá a székház építéséhez, valamint több mint 4 000 forinttal az alaptőkéhez. Adományát később további összeggel egészítette ki. Az akadémia kézirattárában megvannak azok a levelek, amik többek között ugye a főpapoktól érkeznek, és most az egyik ilyen Simor levélből idéznék. Mély meggyőződéssel osztom azon bölcs hazafiak véleményét, kik a magyar államlét egyik legerősebb oszlopát és szellemi kezességét a nemzeti nyelv, kultúra és tudományosság emelésében és gyarapodásában helyezték. És ezen magasztos eszme megtestesítésének termékeny központjául a Magyar Tudományos Akadémiát létrehozták. Ez üdvös nemzeti intézetnek kitelhető támogatását én is kedves hazafiúi gondom tárgyául tűztem ki, és ehhez képest elhatároztam korábbi szerény adományom kapcsában, a Magyar Akadémia alaptőkéhez egyelőre ismét 10 000 forinttal járulni fogom. A primási támogatások mértékéhez közelített a magyar régészet, néprajz és művészettudomány megalapozói között számon tartott Ipoly, eredeti nevén Stummer Arnold, anyagi hozzájárulása, aki Besztercebányai, majd nagyváradi püspök volt. Ipoly 1858-tól levelező, 1861-től rendes, 74-től pedig igazgató tanácsi tagként is erősítette az intézményt. 1860-tól vállalt nagyobb szerepet az akadémia működésében, amikor Bartakovics közben járására kinevezték a Törökszent Miklósi plébánia élére. Idézett ebből a korszakból. Viszek sok szép holmit az akadémia számára. Nem tudom, mit mondanak majd rá parókás kollégáink, jelentette ki székfoglaló előadása kapcsán a fiatal tudós. Noha ekkor még elsősorban kutatási eredményeire gondolt, idővel a legkülönféle módon igazolódtak szavai. Tehát, hogy viszek sok szép holmit az akadémia számára. Részvevője lett például a palota építészeti tervei körüli vitáknak, amelyről véleményét a Pesti Napló hasábjaiban összegezte. Valamint a díszterem kifestésének program kidolgozásában is jelentős szerepet vállalt, amit 1000 forinttal támogatott is. Itt kell megjegyeznem, ha már a kutatásokról van szó, hogy milyen sokan dolgoznak egy-egy kutatáson, vagy segítik az adott kutatót, hogy az előbb említett levél részlet például Egerből az egri főegyházmegyei gyűjteményi kollégák támogatásával került hozzám, úgyhogy itt köszönöm meg az ő segítségükét is, gondolhatunk itt a levéltára is, illetve magára a könyvtár munkatársaira. Thank you. És akkor menjünk tovább a mecénások körébe vissza. Tehát olyanra is volt példa, hogy az akadémiai tevékenységért, nevezetesen Cinár Mórpál bencés szerzetes MTL levelező tag feletti emlékbeszéd megtartásáért kapott összeget, ajánlotta fel az akadémiának, pontosabban a második, tehát a bölcsészeti, társadalmi és történeti tudományok osztály fedezetlen költségeire, mármint ipoi. Tehát megint azt látjuk, hogy rettenetesen sokféle módon tudtak hozzájárulni az akadémiának a működéséhez. Mindemellett végrendeletében sem feledkezett meg a tudós közösségről. Felajánlásából jött létre a történeti kutatásokat támogató ipoi jutalom, amelyről a későbbiekben majd még fogunk beszélgetni. Az összes bőkezű egyházi bártfogót közül kiemelkedik az intézet alapító, fraknói, eredeti nevén Frankl Vilmos, és azt hiszem, hogy az ő működése talán az egyik legközismertebb az itt elhangzottak között, Hajnalthoz mérhető, elismert az ő személyisége. Arany János lemondása után 1879-ben választották az akadémia főtitkárává a nagyváradi kanonokot, majd főtitkári munkásságát követően 1889 és 1890 között másodelnökként szolgálta a tudós társaságot. 1892-ben az igazgató tanács tagja, 1907-ben az MTL tiszteleti tagja lett. Főtitkári időszakához köthető a vatikáni magyar kutatások elindítása, amely kezdeményezés 1894-re intézményesült a Római Magyar Történeti Intézet kereteik között. Szellemi és hivatali munkája mellett fraknói az anyagiak terén is igyekezett minél hatékonyabban támogatni az akadémia működését. Amikor 1888-ban Pázmány Péter életrajzával elnyerte az akadémia nagy jutalmát, a díjazást nem fogadta el, hanem felajánlotta azt az akadémiai palota falfestményeinek költségeire. Akadémiai főtitkárként támogatta az egyház, politika és diplomácia történeti kutatásokat is. Az 1526 előtti magyarországi zsinatok kutatását pályadíjjal ösztönözte, a magyarországi egyházmegyék történetére jutalmat ajánlott fel, a politikus főpapi életutak bemutatására pedig pályázatot írt ki. 1891 őszétől fraknói Rómába költözött a Római Magyar Történeti Intézet alapítása, tudományos és kulturális központtá fejlesztése érdekében. A saját költségén létrehozott idővel tudományos és művészeti intézetté bűvölő vállalkozását 1912-ben az MTA-nak adományozta. Pályafutását egy időskori interjúban így összegezte. Idézem. Az én csöndes életem epizódjai nem érdemlik meg azt, hogy a nyilvánosság foglalkozzék velük. Bármiféle méltatás helyett azt szeretném, ha alkotásaimmal törődnének, és a Római Magyar Történelmi Intézetet, meg a művészházat fönntartanák, mert ez közérdekű a magyar tudomány és képzőművészet szempontjából. Utolsó óhajom ez. Római intézetének tudomány és művészet pártoló örökségét a Római Magyar Akadémia, mai nevén a Római Collegium Hungaricum vitte tovább. Ennek 1936-ban önállósult egyházi osztályából jött létre a felszentelt papok továbbképzését szolgáló Római Collegium, a Pápai Magyar Intézet.
A két világháború közötti időszak egyházi mecenatúráját kérem még, hogy mutassa be Bárány Zsófia. Nyilvánvalóan 1945 után nem beszélhetünk majd egyházi mecenatúráról, de nem is rohanunk ennyire előre, hanem nézzük azt meg, hogy az első világháborút követően, amikor azért komoly változások vannak a magyar politika köztörténetben, nem beszélve arról, hogy egy vesztes háború van, az ország területének, lakosságának több mint kétharmadát elveszíti, nyilvánvalóan ez átalakítja az egyházi vezetést, struktúrát is olyan értelemben, hogy egyházmegyék kerülnek határokon túlra, de ettől függetlenül az magyarországi egyházi vezetők közül kik azok, akik támogatják a Magyar Tudós Társaságot, a Magyar Tudományos Akadémiát.
Igen, köszönöm, hogy említettük ezt a strukturális és egyéb átalakulást, ami az első világháború után az egyházaknál is lezajlik. Tulajdonképpen az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum komoly változásokat hozott az egyházak életében is. Az MTA addigi legfőbb egyházi támogatója a Magyar Katolikus Egyház esetében például, ahogy ez már említettük, a korábbi 30 egyházmegyéből, illetve főegyházmegyéből csupán 5 maradt teljes egészében Magyarországon. A plébániákkal és hívekkel együtt számos intézmény, birtok, alapítvány került külföldre, illetve az utódállamok nemzetiségi és egyházpolitikájával is számolni kellett az új határok kapcsán. Ha most ilyen kihívások közepette nem csoda, ha picit módosul, nem picit jelentősen módosulnak az egyházi lehetőségek. Ez is szerepet játszott tehát abban, hogy a katolikus papság felől érkező akadémiai támogatások elmaradtak a korábbiakhoz képest, ám minden nehézség ellenére azért ekkor is akadtak adományozók a magyar katolikus klérusból. Ilyen volt az igazgató tanács tagjának 1915-ben megválasztott Csernok János hercegprímás, aki megválasztásáért köszönetképpen 10 000 koronát adományozott az akadémiának, majd végrendeletében is megemlékezett arról 1500 pengős hagyatékával. A művészetek iránt kiváló érzékről, szociális érzékenységről, a sport és szabadidős tevékenységek támogatásáról ismert Szmrecsányi Lajos egri érsek 1918-ban szintén igazgatótanácsi tagként 10 000 koronát adott az intézet alaptőkéjének gyarapítására. De ugyancsak, ahogy korábban is láttuk, most sem kizárólag csak a katolikus részről érkeznek a támogatások, tehát nem csupán a katolikus egyház képviselői adakoztak szívesen ebben az időszakban. Józan Miklós, unitárius lelkész, költő, szónok, műfordító 1941-től kolozsvári unitárius püspök például 1926-ban 1 000 000 koronával támogatta az intézet működését, míg Ravasz László 1925-ben 2 000 000 koronát adományozott hasonló célból. A Dunamelléki Egyházkerület MTA tag református püspöke akkor is segítette az akadémia költségvetését, amikor visszaajándékozta az intézetnek a költő műfordító Kozma Andor temetése alkalmából részére felajánlott 200 pengőt. Ugye ezek a visszaadásokra korábban is volt példa, de hát itt is azt látjuk Ravasz esetében, hogy ő is visszaadja a díjazását az akadémiának. Az első világháborút követően azonban inkább már meghatározott célokra érkeztek az egyházi támogatások. 1926-ban például a pannonhalmi bencések a centenárium alkalmából rendtársuk, a nyelvész finnugrista Klem Antal egyik művének kiadásához járultak hozzá 25 millió koronával. Kérem, ne méltóztassék a nyilvánossággal közölni, kérte Balogh Jenő főtitkártól Bárdos Nándor főapát a felajánlás kapcsán. Tehát, hogy ez akkor maradjon közöttük. Természetesen az áldozatkész elhatározás, ahogy ez a levélben megjelenik a főtitkár részéről, az akadémiai ülésen történő bejelentése, valamint hírlapi közzététele nem maradhatott el. Tehát ez szabályozva volt, hogyha érkezik egy felajánlás, akkor azt arra a nyilvánosságot is értesíteni kell. Ezzel egy időben a pesti izraelita hitközség 1 000 000 koronája a könyvtárba beszerzett új írógép költségeihez járult hozzá, míg a budai izraelita hitközség szintén 1 000 000 koronát adott a Kaufmann könyvtár könyveinek bekötésére. a Kaufmann könyvtára, Rabbi Képző Intézet néhai tanárának, Kaufmann Dávidnak 1800 kötetből és 25 kéziratból álló könyvtára még 1906-ban került az MTA-hoz, ugyancsak adományozás útján. Itt jegyezném meg, hogy itt van az a pillanat, hát itt is észrevehető, hogy erről az adományozásról a kötet, tehát ennek a kötetnek a más fejezeteiben lehet olvasni. Tehát így szépen összeérnek a különböző fejezetek adományozásai. Mint ahogy mondjuk egy-egy papi személy más szerepkörben is, akár oktatóként, vagy újságíróként is megjelenik a másik szerző tollából ebben az ünnepi kötetben. És akkor vissza a két háború közötti mecenatúrához, egyházi mecenatúrához. A korábbiakhoz képest a korszakban újdonságnak számítottak a felekezeti iskolák adományai, mint a felhívásra induló közösségi mecenatúra sajátos példái. 1925-ben Klebesberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter, a Magyar Történelmi Társulat elnöke a következő szavakkal kezdeményezte, hogy az iskolákban november 3-án Széchenyi emlékünnepet tartsanak, és azokon önkéntes adományokat fogadjanak el. Tehát idézem. Nagy elesettségünkben és megtépettségünkben, amikor kétségek és remények között, de szívünk minden dobbanásával dolgozunk a jobb jövőn, feltétlenül szükséges, hogy Széchenyi lelke nemes példája betöltse és megtermékenyítse lelkünket, és elsősorban a jövő nemzedéknek, a magyar ifjúságnak lelkét. A miniszteri rendeletre számos iskolai adomány érkezett, köztük jó néhány felekezeti oktatási intézményből is. Adakozott többek között a Battonyai Görögkeleti Szerb Elemi Iskola, az Angol Kisasszonyok Leánygimnáziuma Egerből, a Pápai Református Nőnevelő Intézet, a Debreceni Zsidó Reálgimnázium és a Budapesti Evangélikus Főgimnázium. És akkor itt most csak néhány iskoláról esett szó, de még ha megnézzük a megfelelő forrásokat, akkor látjuk, hogy jóval több felekezeti iskola adott ekkor.
Láthatjuk, hogy 1825-től tulajdonképpen a II. Világháborúig milyen jelentős mecénás tevékenységet végeztek egyházi vezetők. A 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia ennek tiszteletére jelentetett meg egy kötetet, a Magyar Tudományos Akadémia, melyben a különböző mecénásokat, mecenatúrákat mutatták be. Mai műsorunkban Bárány Zsófia történésszel, az Országos Széchenyi Könyvtár Lipták Dorottya sajtótörténeti kutatócsoportjának tudományos munkatársával hallhattak beszélgetést a Magyar Tudományos Akadémia egyházi mecénásairól.
Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből című egyháztörténeti műsorunkat hallhatták. Búcsúzik Önöktől a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa nevében is a műsor szerkesztője, Sós Viktor.